másik világ, amit nem látunk úgy, mint ezt a földi világot, de mégis van. Talán akkor ébredt fel bennem nem csak a hit érzék, hanem a hivatás is.
Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Szederkényi Károly atya, a gazdagréti Szentangyalok plébánia prépostja. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 17. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Idő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét, Richardot. Eszter ennek köszönhetően ismeri meg rég elveszett édesanyját, Lady Dedlock, a magányos nemesasszony személyében. Ezt a titkot a Milady ügyvédje, Mr. Tulkinghorn megpróbálja felhasználni Lady Dedlock ellen, ezért a nő nem engedheti, hogy az ügyvéd élve jusson haza.
Amikor Dillből hazaérkeztem, egy levél várt rám Keditől, amelyben azt írta, hogy gyengélkedik, és minthogy az egészsége most még rosszabbra fordult, örülne, ha meglátogatnám. Kedi ekkor már az anyja volt egy csecsemőnek, akinek az én nevemet adta. Gyámapám beleegyezésével siettem Kedihez lóhalálában, ő pedig Prince-szel együtt úgy fogadott, mint még embert soha. Másnap újra meglátogattam, de harmadnap gyámapám félrehívott.
Ej, nem lesz ez így jó, hogy ennyit postakocsizol. Felmegyünk Londonba egy kis időre, és beköltözünk a régi lakásunkba. Ez el van intézve, hanem itt van a másik dolog. Hogy érzi magát Kedi?
Nem jól, gyámapám. Nagyon beteg, és attól félek, sokáig fog tartani, míg az egészsége és az ereje újra a régi lesz.
Mennyi időt értesz az alatt, hogy sokáig?
Több hét is lesz belőle, attól félek.
És mi a véleményed az orvosáról? Jó doktornak tartod?
Vannak kétségeim vele kapcsolatban. Prince-szel úgy érezzük, egy másik orvost kellene hívni hozzá.
Hát ott van mindjárt Woodcourt. Nincs kifogásod ellene?
Ó, dehogy, gyámapám!
És mit gondolsz, a betegnek sem lesz kifogása?
Éppen ellenkezőleg. Keddi rendkívül megbízik benne, és nagyon szereti.
Akkor jó.
Mr. Woodcourt néhány héten belül szinte teljesen meggyógyította Keddit. A doktor egy pillanatra sem feledkezett meg az ígéretéről, attól a perctől fogva, hogy arra kértem, legyen jó barátja Richardnak. Még annak idején Londonba érkezése napján rögtön felkereste, és azóta is jóformán minden nap találkoztak. Én Keddi betegsége alatt nem jutottam hozzá, hogy meglátogassam Richardot, és egy reggel azt indítványoztam Édenek, hogy menjünk el hozzá. Drágám, csak nem történt köztetek valami nézeteltérés, mi alatt én olyan sokáig távol voltam tőletek?
Nem, Eszter, dehogy.
Vagy talán nem is találkoztatok?
De igen, találkoztunk.
Hamarosan elkészültünk, és útnak indultunk. Richard egy csúf épület második emeletén lakott. Amikor beléptünk hozzá, egy poros iratkötegekkel borított asztalnál ült, mintha a saját lelkét tanulmányozgatná ezekből a poros tükrökből. Akárhová néztem, mindenütt a bal jóslatú felírást olvastam, Jarndyce és Jarndyce.
Eszter, nem megyek többé haza, drágám.
Hogyan?
Soha többé. Ezentúl itt maradok az én kedves uramnál. Több mint 2 hónapja már, hogy megesküdtünk. Menj haza nélkülem, Eszter. Én soha többé nem megyek haza.
Mondd el Eszternek, drágám, meséld el neki, hogyan történt.
Édes bogaram, egyetlenem, szegény kis angyalkám.
Eszter, meg tudsz nekem bocsátani? John bácsi meg fog nekem bocsátani? Amim csak volt, az mind Richardé volt. Ő pedig nem akarta elfogadni. Mi más tehettem volna, mint hogy hozzámenjek feleségül, amikor annyira szeretem?
Te pedig úgy el voltál foglalva, csodálatos Eszterünk, hogy akkoriban nem lehetett veled beszélni. Amellett hirtelen határoztuk el az egészet. Fogtuk magunkat egy délelőtt, elindultunk, és megházasodtunk.
És amikor már megtörtént, Eszter, attól fogva folyton azon törtem a fejem, hogyan mondjam el neked, és hogy mit kellene csinálnom. Néha azt gondoltam, meg kell mondanom neked egyenesen, néha meg azt, hogy nem szabad tudnod róla, és el kell titkolnom John bácsi előtt. Nem tudtam, mit évő legyek, és annyit kínlottam magamban.
Drágám, te sírtál.
Hát igen, gyámapám, egy kicsit sajnos. Éd olyan nagy bajban volt, és olyan szomorú, gyámapám. Elmeséltem neki az egészet, és hogy Éd első gondja az volt, meg fog-e neki bocsátani John bácsi.
Nincs szükség az én bocsánatomra. Segítse őket az Isten, őt is, meg az urát is. Szegény jó kislány, szegény jó kislány. Szegény jó Richard, bizony, drágám, a pusztaház gyorsan kiürül.
De megmarad az asszony, a gyámapám, és az majd megtesz minden tőle telhetőt, hogy felvidítsa.
Sikerülni fog neki, szívem. A pusztaház azért mégis gyorsan kiürül.
Temetés napján nagy tömeg gyűlt össze a Lincoln's Inn Fieldsen. Sir Leicester Dedlock személyesen vett részt a szertartáson. A temetés rendezők, gyászhuszárok, a porig sújtott tömérdek fogat és a még több gyalogos lábszár között csöndesen elrejtve ült Mr. Bucket a kocsiában, ahonnét a leeresztett ablakredőny mögül kényelmesen megfigyelhette az egész tömeget. Utána Sir Leicester Dedlock palotájába ment. Mostanában félig meddig ez volt az ő otthona.
Megint egy. És ezt is ugyanaz a kéz írta, és ugyanazt a két szót tartalmazza. Lady Dedlock.
Van-e valami közölnivalója, detektív úr?
Hát, ma este nem, báró úr.
Mert szabadon rendelkezhet az időmmel, tekintve, hogy a törvény megsértett méltóságáról van szó. Ne legyen tekintettel a költségekre, kérem. Kész vagyok viselni valamennyit. Bármi kiadása is merüljön fel az ügynyomozása kapcsán, magamra vállalom mind tétovázás nélkül.
Báró úr, engedelmével és magunk között szólván, annyit közölhetek, hogy én már befejezetnek tekintem az ügyet. Nagyjából már készen vagyok vele. Gyönyörű, szép ügy. És ami még hiányzik a teljes megoldáshoz, az is a kezemben lesz néhány órán belül.
Ezt igazán nagy örömmel hallom, detektív úr.
Báró úr, remélem, nem csak hogy dicséretet fogok érdemelni, hanem meg is lesz elégedve mindenki a munkámmal. Ezt szeretném. Ha gyönyörű ügynek nevezem, csak a magam szempontjából beszélek. Más szemszögből nézve az ilyen ügyek többé-kevésbé mindig kisebb-nagyobb kellemetlenségekkel járnak. Roppant furcsa, bizalmas, családi és magánügyeket tudunk meg néha. Alkalmas lesz tehát holnap délelőtt?
Bármilyen időpont alkalmas számomra.
Mr. Bucket leért az előcsarnokba és megállt a kandalló előtt, hogy a lakályt megbámulja.
Hát, maga megvan, vagy 190 centiméter, igaz?
91.
Igazán? Hanem hát megvan hozzá a szélessége is, arányos a termete, és ezért nem tűnik annyinak. Nem a nyápic emberek közül való, azt nem lehet magára fogni. Megmintázták már valaha?
Nem, kérem.
Eddig magát érdemes lenne. Van nekem egy barátom, akiről egy szép napon egyszer csak hallani fogjuk majd, hogy beválasztották a királyi akadémiára a szobrászok közé. Az biztosan sokért nem adná, ha márványba véshetné a maga termetét. A milédi nincs itthon, ugye?
Egy vacsorán vesz részt.
Sokat jár el hazúrról?
Igen.
Nem csoda. Egy ilyen bájos, ilyen előkelő, ilyen gyönyörű asszony minden társaságnak a dicsőségére válik, emeli a vendégség fényét, bárhová is megy. A maga apjának is ez volt a hivatása, mint magának?
Nem.
Az enyémnek igen. Az én apám előbb istálló fiú volt, aztán szolga, aztán inas, aztán komornyik, aztán tisztartó lett, és végül vendéglős. Mindenki tisztelte, becsülte, amíg élt. Utolsó perceig mindig azt vallotta, hogy az egész pályafutásának a legtisztességesebb része az volt, amelyet inas sorban töltött. És ez igaz is. Van egy bátyám, aki szolgál, sőt egy sógorom is. A milédinek milyen a természete?
Jó, amilyet várni lehet tőle.
Ó, szóval el van kényeztetve egy kicsit, szeszélyeskedő egy kicsit. Teremtő, mit is lehet kívánni tőle, ha valaki ilyen szép asszony? De mi csak annál jobban szeretjük őt azért, igaz?
Ezt nem tagadom. Mr. Bucket, milédi.
Üdvözlöm, milédi.
Sir Lesterrel akar beszélni?
Nem, milédi, már beszéltem vele.
Talán számomra van valami mondani valója?
Nem, pillanatnyilag nincs.
Tett újabb felfedezéseket?
Néhányat.
Értesítsen, ha mégis van valami mondani valója számomra.
Így lesz, milédi. Bűbájos egy asszony, igazán bűbájos. De nincs valami jó színben. Talán nem jó az egészsége?
Nem éppen. Sokat szenved a fejfájástól.
Igazán? Ó, de kár. És azt biztosan tudja, hogy 191 cm a magassága? Ne haragudjon, hogy félbeszakítom egy pillanatra.
Egészen biztosan tudom.
Olyan jó arányos a termete, hogy nem hittem volna ennyinek. Az udvari testőröknek, pedig jóvágású fiúknak tartják őket, sokkal aránytalanabb az alakjuk. Szóval a milédi éjszaka is szokott sétálni? De persze, ha a holdvilág van.
Igen, persze. Ha süt a hold.
De gondolom maga nem igen szokott sétálni. Nem nagyon ér rá az ilyesmire?
Nem.
Azt elhiszem. Lényeges különbség. Most, hogy eszembe jut, a milédi aznap este is sétálni volt, amikor ez a dolog történt.
Persze, de még mennyire? Én kísértem ki a kertajtóig.
De aztán egyedül hagyta. Tudom, láttam magukat.
Én nem láttam magát.
Meglehetősen sietős volt az utam, mert egy nagynénémet mentem meglátogatni, aki kint lakik Chelsea-ben, pont a híres régi pékház mellett, csak éppen két házzal odébb. 90 éves öreg néni. Egyedül él, és van egy kis vagyona. Igen, véletlenül éppen akkor mentem el én is arra. Megálljunk csak, hány óra is lehetett? Még nem volt 10.
Fél 10 volt.
Igaza lehet. És ha nem csaltak a szemeim, a milédi egy bő fekete köpönyeget viselt széles rojtokkal, ugye?
Persze, hogy azt.
Sajnálom, hogy meg kellett váratnom, detektív úr, de ma kissé később keltem a megszokottnál. Nem vagyok egészen jól. Köszvényben szenvedek.
Engedélyt szeretnék kérni, báró úr, hogy kulcsra zárhassam az ajtót.
Zárja.
Bezárom minden esetre. Tegnap délután említettem, báró úr, hogy már nagyon kevés hiányzik hozzá, és tisztán fog állni előttem az ügy. Most hát kiegészítettem azzal a kevéssel, és a kezemben vannak a bizonyítékok a gyilkosság elkövetője ellen.
A katona ellen?
Nem, báró úr, nem a katona ellen.
És már le is tartóztatta azt a férfit?
Nő.
Szent Isten.
Nos, báró úr, kötelességem, hogy előkészítsem önt, mielőtt megismertetném olyan körülmények láncolatával, amelyek bizonyosan meg fogják önt döbbenteni. Ön azonban úriember, és én nagyon jól tudom, mit jelent úriembernek lenni. Az úriember bátran és egyenes derékkal tudja elviselni a csapásokat. Az úriember szilárdan állja a vihart, bárhonnan is támadjon rá. Már most arra is hadd kérjem meg, egy pillanatig ne törődjön azzal, hogy én nekem a tudomásomra jutott ez vagy az. Annyi minden jutott már nekem a tudomásomra, előkelő és hétköznapi emberekről egyaránt, hogy egyel több értesülés vagy egyel kevesebb itt nem oszt, nem szoroz. E rövid bevezetés után tehát, Sir Leicester, rátérek a tárgyra. Lady Dedlockot az egész világ csodálja. Mindenki nagyra tartja.
Nagyon szeretném, detektív úr, ha a feleségem nevét teljesen kihagynánk ebből a beszélgetésből.
Báró úr, ez teljességgel lehetetlen. Amit közölnöm kell, az ő lédiségéről szól. Az egész mondani valom körülötte forog.
Detektív úr, teljesítse a feladatát, de ügyeljen, nehogy túllépjen rajta. Azt nem tűrném el.
Báró úr, kötelességem közölni önnel, hogy az elhunyt Mr. Tulkinghorn már régóta bizalmatlanságot, sőt, határozott gyanút táplált Lady Dedlock iránt.
Ha erről egy szót is kimert volna ejteni előttem, a saját kezemmel öltem volna meg.
Az elhunyt Mr. Tulkinghorn titokzatos és zárkózott ember volt, és hogy kezdettől fogva mi lehetett a szándéka, azt én nem tudom megmondani. De a saját szájából tudom, hogy már régen arra gyanakodott, hogy Lady Dedlock egy kézírás révén rájött egy bizonyos egyén nyomára, aki nagy szegénységben élt, és aki az ő szeretője volt, még mielőtt ön udvarolni kezdett volna neki, és akihez feleségül kellett volna mennie. Az elhunytól tudom, hogy amikor ez az egyén nem sokára meghalt, ő arra gyanakodott, hogy Lady Dedlock titokban felkereste a szegényes szállását és a szegényes sírját. A saját kutatásaim alapján tudom, hogy Lady Dedlock valóban tett ilyen látogatásokat a szobalányának a ruhájában, ugyanis az elhunyt Mr. Tulkinghorn megbízott engem, hogy nyomozzam le ő lédiségét. Szembesítettem a szobalányt a Lincoln's Inn Fieldsi irodában egy tanúval, aki Lady Dedlockot kalauzolta, és a kétségnek az árnyéka sem férhet hozzá, hogy a szobalány ruháját viselte, a lány tudta nélkül. Az a meggyőződésem, hogy az elhunyt Mr. Tulkinghorn a halála percéig folytatta a nyomozásait. Sőt, hogy azon az utolsó estén még volt egy nézeteltérése Lady Dedlockkal ebben a kérdésben. És ha ő lédisége bármilyen tekintetben is vonakodnék elismerni mindezt, mondja meg neki, hogy ennek nincs semmi értelme, mert Bucket felügyelő tisztában van a helyzettel. Már most, báró úr, miért adtam én elő mindezt itt önnek?
Hallgasson el egy percre. Értetetlen előttem, hogy egy olyan hűséges, olyan odaadó és buzgó úriember, mint a néhai Mr. Tulkinghorn, miért nem közölte velem soha ezt a szomorú, ezt a lesújtó, ezt a kétségbeejtő, ezt a hihetetlen értesülését?
Ön nem tudja, báró úr, hogy mit szándékszom én mondani és csinálni 5 perc múlva, és ha tegyük fel, most lekaszabolnak engem, akkor azon is csodálkozhatna, hogy miért nem tettem vagy mondtam előbb, ugyebár?
Igaz.
Akit le kell tartóztatnom, jelenleg itt tartózkodik a palotában, és az a szándékom, hogy itt fogom őrizetbe venni az ön jelenlétében. Báró úr, ne szóljon kérem semmit, ne is mozduljon, ne legyen ideges a letartóztatás miatt. Szeretném, ha az egész ügy tisztán állna ön előtt az elejétől a végéig.
Üdvözlöm, Mademoiselle Hortense.
Bocsánat, bocsánat. Nekem azt mondták, nincs bent senki.
A lakónőnk, Sir Leicester. Néhány hete nálunk lakik albérletben ez a külföldi kisasszony.
Mit érdekli a Sir Lestert?
Majd mindjárt kiderül, angyalom.
Milyen titokzatos maga? Be van talán rúgva?
Eléggé józan vagyok, angyalom.
Az előbb érkeztem ide, ebbe az undokházba, a feleségével együtt. Néhány perce csak, hogy elváltam tőle. Odalent azt mondták, hogy itt van fent a felesége. Erre feljövök, és nincs itt a felesége. Mi értelme van ennek, hogy így a bolondját járatják velem?
Most pedig szépen leül oda a pamlagra, mademoiselle.
Nem ülök le sehova.
Mademoiselle, üljön le szépen a pamlagra.
Miért?
Mert letartóztatom gyilkosság vágya miatt, amivel maga tökéletesen tisztában van. Szeretnék udvarias lenni magával, minthogy nő és külföldi. De ha nem lehet, akkor kénytelen leszek goromba lenni, odakint pedig még gorombább embereim vannak. Ennél fogva barátilag azt ajánlom, hogy üljön le arra a pamlagra, mielőtt még egyet is számolnék, de ebben a szent pillanatban.
Ördög! Maga egy ördög!
Tehát, báró úr, ez a fiatal nő, ami albérlőnk volt, Lady Dedlock szobalánya abban az időben, amiről beszéltem, és ez a fiatal nő, amellett, hogy tele volt szenvedélyes haraggal ő lédisége ellen, mikor elbocsátotta őt a szolgálatából.
Hazugság! Én mondtam fel neki.
Mondja, miért nem fogadja meg a tanácsomat? Csodálkoznom kell, hogy miért nem vigyáz a szájára. Aztán kicsúszik majd rajta olyasmi, amit felhasználhatnak maga ellen. Biztos lehet benne, hogy ez lesz a vége. Ne törődjön avval, amit én most beszélek, csak majd akkor, ha a tárgyaláson tanúskodom maga ellen. Most nem magának szól ez.
Elbocsátott? Még mit nem? Ő lédisége elbocsátott. Van eszemben megmaradni egy ilyen hölgy szolgálatában, hogy tönkre tegyem a tisztességemet. Egy ilyen gyalázatos nő mellett.
Bizony Isten, nem értem magát. Mindig úgy tudtam, hogy a franciák jól neveltek és udvariasak. És akkor azt kell látnom, hogy egy nő így beszéljen itt Sir Lester előtt.
Ez egy lóvá tett szerencsétlen. Ó, micsoda nagy ember. Ó, milyen fenkölt, milyen csodálatos. Jesszus Máriám.
Ez az indulatos külföldi lány tehát mérgében azt is a fejébe vette, hogy neki valami követelni valója van a néhai Mr. Tulkinghorntól is, amiért részt vett azon a szembesítésen az irodájában, amelyről már beszámoltam önnek. Holott bőkezűen megfizették a fáradtságáért és az időpocsékolásáért.
Gonosz ördög!
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 17. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Bakett nyomozó Kálin Artúr, Lester Mészáros Béla, valamint Kajtár Robert, Dér Mária, Fabiny Luisa, Tarján Péter, Katona Péter Dániel és Létai Dóra. Fordította Ottlik Géza. Dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Thank you.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 18. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét, Richardot. Eszter ennek köszönhetően ismeri meg rég elveszett édesanyját, Lady Dedlock a magányos nemesasszony személyében. Ezt a titkot a Milady ügyvédje, Mr. Tulkinghorn megpróbálja felhasználni Lady Dedlock ellen, ezért a nő nem engedheti, hogy az ügyvéd élve jusson haza. Mr. Bucket, a nyomozó, gyorsan felgöngyölíti az ügyet.
Hol járt a gyilkosság estéjén?
Hol?
Színházban volt. Csak ugyanott volt, azóta kinyomoztam a tett előtt is, a tett után is. Tudtam, hogy agyafurt ellenfélre akadtam benne, és hogy nagyon nehéz lesz a bizonyítás. Csapdát állítottam hát neki. Egy olyan csapdát, amilyet még soha nem állítottam, és olyasmit kockáztattam meg, amit még soha életemben. Az alatt gondoltam ki magamban, mi alatt beszélgettem vele vacsora közben. Amikor aztán felmentünk lefeküdni, mindent előadtam a feleségemnek. Ez az ügy, báró úr, soha sem lehetett volna azzá, ami Mrs. Bucket segítsége nélkül, akinek 100 000 nő között sem akadt párja. Hogy elaltassam a gyanút ebben a kisasszonyban, azóta be sem tettem a lábam a lakásunkba, azonban állandó érintkezésben voltam a feleségemmel üzenetek útján, melyeket a pék kenyérbe és a teljes kannába rejtettünk. Ezt suttogtam a feleségem fülébe. Szívem, el tudod altatni a gyanúját? Fel tudod őt tartani állandóan azzal, hogy mindig elmeséled neki, mennyire gyanakszom a katonára, meg így, meg úgy, meg ez, meg az. Képes lennél-e szünet nélkül, éjjel-nappal szemmel tartani őt? Mered vállalni, hogy a tudtom nélkül ezentúl semmit se tehessen, hogy a foglyom legyen anélkül, hogy sejtené, hogy ne menekülhessen többé előlem, ha ő követte el a gyilkosságot. Mrs. Bucket erre azt felelte nekem, merem vállalni. És gyönyörűen végigcsinálta.
Hazugság! Hazugság az egész!
És hogyan váltak be a számításaim, báró úr, az adott esetben? Amikor arra számítottam, hogy ez a zabolátlan kisasszony megint el fogja túlozni a dolgot valami más irányban, tévedtem, vagy pedig igazam volt? Igazam volt. Mibe vágta bele a fejszéjét? Nem éltóztassék meghökkenni rajta. Lady Dedlockra próbálta kenni a gyilkosságot. És amikor hallotta, hogy mindig itt vagyok, annál jobban neki buzdult, holott szándékosan voltam itt. Nyissa csak ki, Sir Lester, ezt a zsebkönyvemet, amit bátor vagyok odadobni, és nézze meg azokat a leveleket, amiket kaptam. Két szó áll mindegyikben, Lady Dedlock. Méltóztassék azt is megnézni, amelyiket önnek címeztek, és amelyiket éppen ma reggel tartóztattam fel. Abban négy szó áll, Lady Dedlock a gyilkos. Most mit szól hozzá, hogy Mrs. Bucket a leshelyéről végignézte, amint ez a kisasszony megírta ezeket a leveleket? Mit szól hozzá, hogy Mrs. Bucket egy fél órán belül megszerezte a tintát, amivel íródtak, a levélpapírt, a hiányzó féllapokat, meg mindent? Kétségtelen, hogy ő lédisége ott volt a helyszínen az események időpontjában, és ez a mi külföldi barátnőnk meglátta őt, azt hiszem a lépcsőház felső részéből. Ő lédisége, a katona és a mi külföldi barátnőnk elég közel suhantak el egymás mellett. Megtaláltam a pisztoly folytását, amivel lelőtték Mr. Tulkinghorn-t. Az ön kastélya, Chesney Wold ismertetésének volt egy darabja.
Ez mind óriási hazugság. Maga hetet havat összehord. Befejezte a mesélést, vagy még mindig nem hagyja abba?
Tegnap a tudtán kívül szemmel tartottam ezt az ifjasszonyt, amikor a temetést nézte a feleségemmel, aki szándékosan vitte el oda. És már annyi bizonyítékom volt ellene, hogy okvetlenül letartóztattam volna, ha fiatalabb és tapasztalatlanabb vagyok. Tegnap este pedig hasonlóképpen, amikor hazaérkezett ő lédisége, akit igazán mindenki bámul és nagyra tart, és aki igazán úgy festett, Uram teremtőm, mint a habokból kikelő Vénusz. Olyan kellemetlen volt arra gondolnom, hogy ártatlanul gyilkossággal vádolják őt, hogy már-már azon voltam, véget vetek ennek a dolognak. De mi hibázott volna nekem akkor? Báró úr, akkor nekem hiányzott volna még a fegyver. Ez a letartóztatott ifjasszony a temetés után tegnap azt ajánlotta Mrs. Bucketnek, hogy tegyenek egy kis kirándulást társas kocsin, menjenek ki a közeli tóhoz. Éjszaka holdfénynél néhány emberemmel átkutattuk a tavacskát, és előkerült a pisztoly, amely legfeljebb 6 órája volt a víz alatt. No, drágám, tartsa nyugodtan a karját, nem fog fájni, ne féljen! Az egyik megvan, na most a másikat, drágám, 1, 2 és készen is vagyunk.
Ide hallgasson, maga nagyon okos fiú, ha nem vissza tudja hívni őt az életbe?
Nem nagyon.
Nem? Furcsa, de tud-e tisztességes úrihölgyet csinálni belőle, ezek után?
Ne gonoszkodjon.
Vagy egy gőgös úriembert belőle? Ó, ugye, hát akkor nézzen csak rá, ő a szegényke.
Gyerünk, indulás!
Szóval egyiket sem tudja megcsinálni? Hát akkor csinálhat velem, amit akar. Mindegy, a halálnál úgysem jöhet rosszabb. Adjő, sajnálom és lenézem magát.
Robogott a postakocsi a fagyos országúton az éjszakában. Mrs. Rouncewell ült a kocsiban, aki hosszú-hosszú évek óta házvezetőnő volt Chesney Woldban, és most is ott lett volna a helye, ha valami egészen rendkívüli esemény útnak nem indítja London felé. Nem is a Dedlock palota felé vette első útját. Egészen máshová ment előbb. Csak délfelé jelent meg a gazdáinak városi palotájában, és Lady Dedlocknak is az volt az első kérdése, hogy mi szél hozta ide Mrs. Rouncewellt ilyen váratlanul.
Gondok, milady, súlyos gondok. Ó, milady, beszélhetnék egy szót önnel.
Mi a baj? Üljön le, pihenjen egyet, egészen kifulladt.
Jaj, milady, megtaláltam a fiamat, a kisebbiket, aki olyan régen elment katonának. Börtönben ül.
Adósság miatt?
Jaj, dehogy, milady. Kifizettem volna én minden adósságát boldogan.
Hát akkor miért van börtönben?
Gyilkossággal vádolják, milady. Pedig olyan ártatlan benne, mint én magam. Mr. Tulkinghorn meggyilkolásával vádolják. Lady Dedlock, drága jó asszonyom, legyen szíve hozzám. A családot szolgáltam én már akkor is, amikor a milady még meg sem született. Hűségesen ragaszkodom a családhoz. De gondoljon az én kedves jó fiamra, akit igazságtalanul vádolnak.
De hát én nem vádolom.
Nem, milady, nem. De mások igen, és börtönben ül, és veszedelem fenyegeti. Jaj, Lady Dedlock, ha egy szót is tudna szólni, amivel tisztázhatná őt, szóljon, könyörgöm.
Mrs. Rouncewell egészen meg volt zavarodva. Előszedett egy levelet is, amit tegnap este kapott, alkonyatkor, átadta a milédinek, de arra kérte, ne olvassa el, csak majd, ha ő elment. A milédi forgatta a kezében a levelet, aztán, amikor az öreg házvezetőnő végül otthagyta őt magára, feltépte. Egy papíros volt benne. A papírosra egy újságkivágás volt ráragasztva, amely a holttest felfedezéséről szólt, hogy miként találták meg arccal a földre borulva, átlőtt szívvel. Alá pedig ezt írták: Lady Dedlock a gyilkos.
Tessék!
Az első percben talán megbocsáthatatlannak fogja tartani méltóságod ezt a látogatást olyas valaki részéről, akit méltóságod sohasem látott nagyon szívesen. Remélem azonban, hogyha elmondhatom méltóságodnak, miért jöttem, akkor nem fog hibáztatni érte.
Hát mondja.
Köszönöm az engedelmét, milédi. Arra kérem, vegye figyelembe, hogy nem személyes szempontok hoztak ide. Azért jöttem, hogy figyelmeztessem méltóságodat a veszélyre, amely fenyegeti. Azok a levelek nem semmisültek meg annak idején, ahogy gondoltuk. Azok a levelek, amelyeket el kellett volna hoznom méltóságodnak. Ha azokból kipattanhat valami, hát az kipattant. Milady, maga tudja a legjobban, van-e abban valami, amit mondtam, vagy nincsen. De akár van, akár nincs. Én minden esetre Summerson kisasszony kívánsága szerint jártam el, amikor abba hagytam, amibe belefogtam, és megsemmisítettem, amit addig csináltam, amennyire csak lehetett. Márpedig számomra ez elegendő. Ha az lenne a helyzet, hogy ok nélkül vettem magamnak a bátorságot, és nem létező veszedelemre figyelmeztettem volna méltóságodat, remélem igyekezni fog elfelejteni a vakmerőségemet. Engedelmével most búcsút veszek, és biztosíthatom méltóságodat, hogy részemről soha többé nem fenyegeti az a veszély, hogy még egyszer alkalmatlankodjam önnél.
Hol van Sir Leicester?
Sir Leicester pillanatnyilag a könyvtárban van egyedül, bezárkózva.
Volt látogatója Sir Leicesternek délelőtt?
Voltak néhányan, hivatalos ügyben.
Kérem, hagyjon magamra. Levelet írok.
Igenis, milédi.
Sir Leicester, hall engem, uram? Felébredt, hát életben van, uram. Hallja, amit mondok?
Chesney volt?
Nem, nem Chesney voltban van, hanem Londonban. Ma délelőtt lett rosszul a könyvtárszobában. Nem súlyos a betegsége, Sir Leicester. Holnapra már sokkal jobban lesz. Az orvos is ezt mondta. A milady elment hazúról, még mielőtt ön rosszul lett volna. És még nem is tudja, hogy ön beteg.
Hol van? Az Isten szerelmére.
Nem tudjuk, hova ment, uram. De itt hagyta önnek ezt a levelet. Tessék, felolvasom önnek. Ha értem jönnének, vagy azzal vádolnának, hogy én gyilkoltam őt meg, higgyel nekem, hogy teljesen ártatlan vagyok. Több jót ne is higgyen aztán rólam, mert semmi másban nem vagyok ártatlan, ami vádat hallott vagy hallani fog. Azon a végzetes estén ő közölte velem, hogy le fogja leplezni ön előtt a vétkemet. Miután elváltunk, én is elmentem hazúról, azzal az ürüggyel, hogy sétálni megyek a parkba, mint szoktam. De voltak éppen azért, hogy utána menjek, és még egyszer utoljára könyörögjek neki, hogy ne nyújtsa tovább a kínszenvedésemet. Ön nem is tudja, milyen régóta tartott már engem ebben a bizonytalanságban, hanem adja meg nekem a kegyelemdőfést már másnap reggel. Amikor odaértem, a háza sötét volt és néma. Kétszer becsengettem az ajtaján, de senki sem jelentkezett, úgyhogy hazajöttem. Nincs többé otthonom. Nem leszek többé a terhére. Remélem, jogos haragjában képes lesz majd kitörölni emlékezetéből azt a méltatlan asszonyt, akire annyi nagylelkű szeretetét pazarolta, aki mélységes szégyenében nem csak az ön szeme elé nem akar kerülni többé, hanem önmaga elől is menekül, és aki most utoljára búcsúzik el öntől, ebben a levélben.
Hívja ide Mr. Bucketet.
Igenis, uram.
Báró úr, nagy sajnálattal látom, hogy ilyen beteg lett. Remélem, hamarosan összeszedi magát.
Itt ez a levél. Olvassa el.
Ha értem, jönnének, miután elváltunk, nincs többé otthonom.
Végzett?
Értem, báró úr, értem, mit kíván.
Mindent megbocsátok. Keresse.
Meg fogom őt találni, báró úr. Hanem a nyomozást azonnal meg kell kezdenem. Egy perc vesztegetni való időnk sincs.
Hozza ide azt a fémdobozt az asztalról.
Igenis.
Nyissa ki a legkisebb kulcsal. Vegye ki belőle a pénzt. Tegye el a költségekre. Ne kímélje a költségeket.
Nem fogom, uram.
Mr. Bucket kabátban, kalapban csöndesen kivonult. Első teendője az volt, hogy bevette magát Lady Dedlock lakosztályába, és végigkutatott mindent, hát ha valami csekélységre akad, ami a segítségére lehet. Az egyik szekrény belső fiókjából kiszedett egy kecses kis dobozt. Beletúrta nagy kezével néhány kesztyű közé, amelyek olyan puhák és finomak voltak, hogy alig érezte őket, és ráakadt egy fehér zsebkendőre.
Hát te mit keresel itt? Lássuk csak, miért őriznek itt téged? Te mit titkolgatsz? Kié vagy te? A milédié vagy másé? Felirat is van rá hímezve. Summerson Esther. Aha, na, téged elviszünk.
Már lefeküdtem és aludtam, amikor gyámapám bekopogtatott hozzám, és arra kért, hogy azonnal keljek fel.
Sir Lester Dedlockéknál mindenki pattant.
Tessék!
Lady Dedlocknak nyoma veszett. Egy ember vár rád odalent a kapuban, akinek a megbízása, hogy kutassa őt fel, és vigye meg neki Sir Lester teljes bocsánatát. Ez az ember azt szeretné, ha én elkísérném.
Jóságos Istenem! Lementem Mr. Buckethez, mert ő volt az az ember, akire rábízták a titkot. Az előszobában, gyámapám gyertyája mellett a detektív felolvasta azt a levelet, amelyet anyám az asztalán hagyott. Aztán, azt hiszem, 10 perccel azután, hogy felébresztettek, ott ültem Mr. Bucket mellett a kocsiban, és már robogtunk is az utcán sebesen.
Jól fel van öltözve, Summerson kisasszony. Kegyetlen hideg éjszaka van, bizony nem arra való, hogy egy fiatal hölgy odakint töltse. Lehet, hogy hosszú útunk lesz, de ha jól végződik, hát annyi baj legyen, kisasszony.
Adná Isten, hogy jól végződnék.
Az a fő, kisasszony, hogy ne emészze magát. Akárhogyan is alakul, őrizze meg a nyugalmát, a hideg vérét, ez a legfontosabb. Magának is jobb úgy, nekem is jobb, Lady Dedlocknak is jobb, és Sir Lester Dedlock báró úrnak is jobb.
Tudom, csak nagyon össze vagyok zavarodva. Nehezen bízom meg az új emberekben.
Rám céloz?
Igen, önre. Hiszen ma találkoztam magával életemben először, és a sorsom már is a maga kezében van.
Nem először találkoztunk, kisasszony.
Hogyan?
Biztosan emlékszik még rá, hogy itt jött egyszer lefelé egy este a kis szobalányával és a szegény Joe-val.
Hát ezt meg honnét tudja?
Találkoztak egy emberrel, ott mindjárt a domb mögött. Emlékszik, kisasszony?
Hogyne, nagyon jól emlékszem.
Hát az én voltam. Lejöttem aznap egy kétkerekű kocsival, mert a fiút kerestem. A városban már nyomoztam kissé utána, és megtudtam, hogy kikkel szokott együtt lenni, és éppen a téglaégetők felé indultam, hogy megkeressem, amikor megláttam magukat, kisasszony, amint vitték őt haza.
Joe elkövetett valamit?
Nem volt ellene semmilyen vád, de azt hiszem nem állt minden gyanú felül. Nem azért kerestem. Éppen Lady Dedlocknak emiatt az ügye miatt kerestem, hogy ne járjon el a szája. Többet fecseget, mint amennyit kellett volna, miután tett egy kis alkalmi szolgálatot, amit az elhunyt Mr. Tulkinghorn megfizetett neki. Úgyhogy eltanácsoltam őt Londonból, és rá kellett szánnom még egy délutánt, hogy még messzebbre tanácsoljam.
Szegény szerencsétlen.
Szegény feje bizony, elég sok bajt okozott Londonban is, Londontól távol is, mindenütt. Képzelheti, kisasszony, hogy majdnem hanyat vágódtam, mintha mennykő ütött volna belém, amikor azt kellett látnom, hogy befogadták őt magukhoz.
Miért?
Miért, kedves kisasszonykám? Hát ott aztán igazán nem lehetett volna lakatot tenni a szájára. Olyan kereplője volt, hogy el nem tudta volna hallgattatni semmivel.
És hogy jutott be a házunkba, amikor elvitte Joe-t?
Ismer egy bizonyos Mr. Skimpole-t?
Hogyne? Harold Skimpole. Sokszor van vendégségben nálunk.
Ő mutatta meg nekem, hogy hol találom Joe-t. Már elhatároztam magamban aznap este, hogy becsöngetek a kapun, és egyenesen megkérdezem, hol van a fiú, ha másképp nem megy, de gondoltam, előbb azért még körülnézek, van-e valami lehetőség, hogy áll a helyzet. És feldobtam egy kavicsot abba az ablakba, ahol mozogni láttam valakit. Harold kinyitotta, és mihelyest megláttam őt, már is tudtam, hogy ez az én emberem. Megnyugtattam tehát előbb egy kicsit, hogy nem akartam felzavarni a háziakat, akik már lefeküdtek, és hogy milyen sajnálatos dolog, ha ilyen csavargónak szállást adnak jóságos lelkű fiatal hölgyek. Aztán azt mondtam, nagyon megérne nekem 5 fontot, ha megszabadíthatnám a házat Joe-tól, anélkül, hogy lármát és alkalmatlanságot kellene okoznom. Mire ő felhúzta a szemöldökét, és vidáman így felelt: nekem hiába emleget 5 fontot, barátom, mert én az ilyen dolgokban járatlan gyermek vagyok, és fogalmam sincs a pénz értékéről. Természetesen megértettem, hogy mit jelent, ha ilyen könnyen veszi a dolgot. És mivel most már egészen biztos voltam benne, hogy az én emberem, begöngyöltem az 5 fontos bankóba egy kavicsot, és feldobtam neki. Nagyszerű! Harold nevetett, és azt mondta, csak hogy én nem tudom, mit ér az ilyesmi, mit csináljak én ebben. És milyen arcot csinált hozzá, teremtőm! Persze, megmondta, hogy hol van Joe, és én meg is találtam.
Csúnya árulásnak tartom ezt Mr. Skimpole részéről a gyámapámmal szemben. Olyasminek, ami már több, mint gyerekes felelőtlenség, amit már nem lehet a naivitás köntösébe takargatni.
Köntösébe, kisasszonykám? Hát adok én magának egy jó tanácsot, aminek hasznát veheti a férje ura, ha majd férjhez ment és boldog családot alapított. Ha azt mondja magának valaki, hogy ő nem ért a pénzhez, hogy ő teljesen járatlan, együgyű ember a pénzdolgokban, akkor nagyon vigyázzon a saját pénzére, kisasszony. Mert hold biztos, hogy elszedi magától, ha csak szerét ejtheti.
A Jandice örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 18. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Bucket nyomozó Kári Dartúr, Eszter Major Melinda, Mrs. Rouncewell Parti Nóra, valamint Fabinyi Luisa, Elek Ferenc, Mészáros Béla, Létai Dóra, Darján Péter és Kajtár Róbert. Fordította Ottlin Géza. Dramaturg Esbab Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14:06 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.